Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél. Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz. Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 30 perc van, február 18-a van, kedd, ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, köszönöm, hogy beugrottam, mert én kicsit elaludtam még.
Igen,
olvasgattam az
te
üzeneteket.
Még mondtad volna az üzeneteket, meg
neked
a dörmögést, meg a mindent.
Mikor egyszer csak teljesen meglepetésszerűen derült égből villámcsapásként egy piros lámpa.
Villant ki
villant
a mikrofon
ki az orrom
fölött.
Előtt, és igen. Akkor láttam, hogy ja, akkor ez most már a műsor, most már itt vagyunk.
Mert hogy 0636 98 098 0, bocsánat, egy kis bronhitizem van.
Aha, erről beszéltél, aha. Meg most már hallatszik is, érződik is, jobbulás kedvesed.
Mint a pápának, de nincsen semmi bajom egyébként.
Nekem is indult sincs valami, aztán abba hagyta. De háromszor is azt hittem, hogy na most akkor
hát,
beleesek,
figyelj, ez most gyakorlatilag
abban, furcsa
az egész ország ebben, aha, a több vírus által okozott ilyen kor mocsárban fetreng. Nem volt olyan hét az iskolában, amikor ne hiányzott volna a gyerekeknek a jelentős része, vagy ne folyt volna a taknya.
Egyharmad volt benne.
Uh-huh, igen, szóval ez most abszolút megy. De szerencsére harmad, nem az influenza.
Beteg, és egyharmad volt benne.
Ja. És amit hétvég szeretnék így nem morgó szerdán, hanem kedden, amit imádok, ha már Gézu is megírta a nagyon vicces egyperceseit, és természetesen várunk más üzeneteket is, hogy az szerinted miért van, hogy a közösségi terekbe, például üzletekbe, ezeket az ilyen ocsmány módon, szamár módjára köhögő, fröcsögő gyermekeket becipelik a szülők. És azt, hogyha egyedül van az anyuka vele, azt értem, mert nem tud vele mit csinálni. De amikor ketten vannak, apa fogja a gyereket, az ott ráfröcsköl mindenre.
És
a
mit
kis
kéne csinálni? Maradjon ki a hidegbe, hogy még jobban megfázzon?
Hát ne maradjon otthon, ne jöjjön onnan el. Ha meg eljön, hát akkor rakjanak rá egy maszkot.
Föl kell próbálni.
Rakjanak maszk, egy maszkot rá.
Az egy rossz emlék, a rossz
nem
emlék.
Na mindegy.
Maszkot csak az ázsiaiak meg a hülyék hordanak. Igen, magyar hozzáállás.
Ez a kedvencem, és akkor persze, hogy terjed össze-vissza. De ugyanez van egyébként tömegközlekedési eszközön, és vonaton, és stb. Úgyhogy nem csoda, hogy az ember előbb-utóbb valamilyen módon hozzájut valamelyik ilyen kórokozóhoz, de ennyi.
Nem szerintem a maszk... Tehát ahhoz képest egyébként, hogy a tanulság lehetett volna az, hát, hogy a maszk az azért elég hasznos, és
igen,
elég nyilvánvalóan lejött, meg mondjuk az, hogy a Covid idején, meg utána gyakorlatilag elmaradt az influenza járvány, amikor még óvatosabbak voltunk, nem maradt meg ezt tanulságként, hogy ezt
ne nézz fel! Én csak ezt tudom mondani, ne nézz fel.
Ne nézz fel, egyrészt, másrészt meg, ha én meg benne vagyok, akkor meg már tök mindegy a másik.
Ja,
meg,
így van.
Azt kit érdekel, úgy arra van, úgy se szoktunk gondolni. Tehát.
A saját érdekemet előre tolom országában, ahol mindenki más az, jó, tehát le van nagyba
tegyük hozzá, ejtve. Azért ez a mentalitás nem áll meg, nem áll meg hegyes halomnál, tehát azért ne,
igen,
ne úgy mondjuk, mintha ez annyira magyar specialitás lenne.
Hát erre azért kíváncsi lennék, hogy ezt hogy és milyen módon tartják be máshol, de biztos vagyok benne, hogy
van,
nem áll
ahol,
meg a határnál
van, ahol
pontosan.
Van, sokkal jobban, de van, ahol meg pont ugyanígy, vagy
na
így
jó
se.
Várunk ilyet is, és még Messengerben is természetesen, mert hogy az is van nekünk, vagy e-mailben info@millasreggeli.hu hozzászólásokat,
na,
érdekességeket,
igen,
építsük közösen
Gézu,
ezt a mai műsort.
Gézújét, amit kértél, vagy amire hivatkoztál, kedvenc buszmegállom a Frangepán utca, csak egy háztömnyivel van odébb a Fáji utcánál. De mondok jobbat, az Olaszliszka Tolcsó vasútállomás konkrét, konkrétan mindkét falutól kilométerekre van.
Igen.
Vámosújfaluban. De ez ennél van sokkal
az,
jobb.
Az a domborzati viszonyok miatt nem tudták megoldani. Volt egy csomó olyan falu, például a Bátaszék-Mohács vonalon, ami megy Pécsre, az a onnan, ott, ahol gyakorlatilag több kilométert...
Bátaszék-Pécs vonal, az sajnos régen megszűnt.
Igen, azért mondom, hogy volt. Tehát, de ott volt egy csomó olyan, ahol gyakorlatilag kilométereket kellett gyalogolni mindenkinek a pusztába, amíg elérték a vasútállomást.
Hát arra bent a vonal, amerre egyrészt a domborzat engedte, meg igen, amerre a földes urak sok helyen. Tehát, nem, tényleg, tehát itt birtok határokat kellett követni elég sok helyen. Ja. Ez most komoly probléma, ugye a mellékvonalaknál, mert ezért van az, hogy akárhogy csűrjük, csavarjuk, meg imádjuk a vasutat, még az is, aki életében nem ült rajta, meg vasút ne zárjunk be sose egy mellékvonalat se, hanem tegyünk rá rengeteg új vonatot. Hát ha elkerülik a városokat és kilométerekre állnak, meg miközben a buszházhoz visz, akkor azért sose lesz népszerű bizonyos útvonalakon. De van ennél sokkal jobb egyébként.
Na.
Hát is a hallgató is ebben a pillanatban megírta. Igen, az Aktelek Jósva fő, az zseniális. Tehát az olasz,
Liszka
Tolcsva, az a fasorban nincsen. Aktelek Jósva főhöz képest, ami hát nem is tudom, hogy mi a legközelebbi falu, de egyrészt a semmi közepén van, a legközelebbi falu talán 3-4 kilométer, most Színpetri, vagy ott északra van egy kis zsákfalu, de Aktelektől, ha jól emlékszem, 20 kilométerre van, Jósvafőtől meg 14 vagy fordítva, tehát azért vannak ennél sokkal durvák, de hát akkor még az volt a koncepció, hogy ismert neveket kell adni a vasútállomásnak, és buszcsatlakozás a vonatokhoz, hát én úgy jártam, hogy késett a busz, késett a vonat 25 percet, úgyhogy a busz simán nem várta meg, úgyhogy a semmi közepén, a bezárt állomáson leszállnak az utasok, és órákon keresztül azt sem tudják, hogy mi történik. Ez egy egészen friss tapasztalat, ez tavaly
össze
volt. Na, annyit az Aktelek Jósva főről, kiváló hely.
Na nézzük akkor a mai műsort sorban, ahogy szoktuk. Minden kedves Bernadett nevű hallgatónknak nagyon boldog névnapot kívánunk. A Dettik, Bernadetták is ünnepelnek, és még egy pár név a naptárból, amik érdekesebbek, a Leonok, a Lionelek, Simeonok és a Szilvánuszok is ma ünnepelnek. A Konorokat ne hagyjuk ki, Conor McLeodok. Természetesen ők is ünnepelnek ma február 18-án. Legalább egy olyan név, amit nem nagyon kell átírni, hogy magyarosan is jól nézzen ki. Na, azt mondja, hogy események közül az 1965-öst emelném ki, az Egyesült Államok meghirdeti az úgynevezett kölcsönös biztosított megsemmisítés elrettentő stratégiáját. Indult 1965-ben, aztán...
Ja, mostaninak van neve?
Ez a... Maga.
Ez a, igen?
Hát mind, maga van, vagy X, minden, vagy az X benne van
tehát
valahol.
Tehát ha mindenkit erőből lenyomok, senkire nem vagyok figyelemmel, fölrugom a világrendet, nem számolok semmilyen következménnyel,
kegyetlen,
csak azzal, hogy nekem rövid távon jó legyen.
Igen.
Kíváncsiak, hol vezet, mert még ennek nincsen neve, vagy hogy milyen belső...
Hát ennek majd utólag lesz
annak,
neve
de...
a történelemben, reméljük, hogy lesz, aki megírja, ja, és akkor...
Még America Great Again a neve.
Hát mondom, az
kampányilag,
maga.
Kampányilag, vagy hogy igen, szlogenileg, de hogy...
Hát az a maga.
Igen. De hogy más nem nagyon mondanak, vagy majd nyilván a történészek akkor reagatnak valamit. Utólag, amikor kiderül, hogy milyen hatása lesz, az is lehet.
Egyszerűen hihetetlen. De mindegy. Folytassuk, mert a lapszemléből ki fog maradni ez. Szóval ez volt 1965-ben, 77-ben...
Bocsáss meg csak egy fél mondat, mert nagyjából igen, ez a kérdés tegnap is fölmerült,
próbálom
és
vinni
akkor
a
írta
tovább
egy hallgató, mindjárt viheted, tényleg egy pillanat. Mi ezzel a probléma?
Mivel?
Hát minden ország ezt csinálja, minden ország.
Ja,
tök jó. De nem, nem a kérdés szerintem jogos. Hát nem,
nem,
minden
jogos
ország
hát
vezet, nem minden ország vezetőinek az a dolga, hogy a saját országait, vagy a saját országát fejlesz-e, részesít előnyben, stb. Stb.
Hát kezdjük azzal, hogy nem minden ország Amerika. Tehát, hogy egy szuper nagy és gazdasági világhatalomról van szó, tehát itt egy kicsit azért több nyom alatba.
Igen, igen.
Kezdjük ezzel a kis apró ténnyel, de hogyha ezt elfelejtjük, akkor természetesen lehet mindenfélét.
Megkezdjük-e megmagyarázni?
Ja, bocsánat,
szerintem
azt hittem, hogy erre van szükség.
De nem, de hogy ez alapvetően így elsőre tök jogos kérdésként merül föl, de egy kicsit utána gondolunk, hogy amikor egy kiemelkedő szuperhatalom csinálja ezt, akkor az nagyon-nagyon veszélyes
hát,
tud lenni.
Igen, egyrészt, másrészt meg azért nem úgy működik, járnak, ahogy fogjuk magunkat és átnevezzük a Gulf of Mexico-t Gulf of Amerikával és kész, hanem azért ez itt gondolkodni is kell. De még ez a legenyhébb azok közül, amik történtek,
szóval nem
az a vicces
nem,
benne.
Nem mindegy, hallgassunk Busapista dalokat, nem mindegy című sorozatból, egyéb zárójelben. Nem hiszem, hogy be tudnánk, vagy annyi Millás reggeli editet tudnánk belőle csinálni, hogy elbírná a rádió hullám, de rendkívül szórakoztató.
Igen.
Szóval a nem mindegy, hogy ezt egy kicsi ország csinálja, és Lisztferihegyet, meg egyéb marhaságokat talál ki a Földrajzi Névbizottság, mint hogyha a világ vezető hatalma nagyban nyomja. Tehát fogalmunk nincs, hogy mi fog történni, tehát ez teljesen kiszámíthatatlan meg, hogy ez meddig tart, kb. Ezen túl nem nagyon tudunk
eljutni. Hát ez az, így van. Úgyhogy próbáljunk jó arcot vágni hozzá.
Érezzük az életet, ameddig
nekünk
ameddig
magyaroknak
lehet.
Ebben már van gyakorlatunk, úgyhogy mi tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. Próbálunk nevetni, még akkor is, ha fáj. Menjünk tovább, jó? Akkor születésnaposokat ünnepeljünk. Alessandro Volta, olasz fizikus, 1745-ben született ezen a napon. A Palasz Nagy Lexikonban úgy szerepel, mint Volta Sándor, gróf, fizikus. Úgyhogy én ezt azt gondolom, hogy jól csinálta a Palasz annak idején, teljesen semmibe veszi azt, hogy ő semmibe veszi Alessandro Voltát, Voltának, és Volta Sándornak nevezi. Így kell ezt csinálni. Azt mondja, hogy Jókai Mór, aki magyar író, természetesen is ezen a napon született 1825-ben, és egyik kedvenc nevem, mindig azt gondoltam, hogy No Man Est Omen, itt biztos, hogy ez így jól működött. Louis Comfort Tiffany. Tehát, hogy a Comfort benne van a nevében, ez szerintem ez így predesztinálta arra, hogy végülis luxus cikkek gyártója legyen a neve. Nem olyan érzésed van. Louis Comfort Tiffany, amerikai iparművész, a Tiffany üveg megalkotója is ezen a napon született. Ki született még?
Például Milos Forman, Oscar díjas forgatókönyvíró, filmrendező.
Miért kapott Oscar díjat?
Is.
Na most ugye bedobtalak a mély vízbe.
Húha, most nem tudom melyikért egyébként.
Száll a kakuk, vagy mi volt? Az nem a mi, de az, szerintem az, de nem, na, nem mindjárt megnézzük.
Nézd meg.
Szóval, hogy pont most olvastam egy, ez 76-ba kapta, az a sikert kétszeres Oscar-díjas, 85-ben is kapott, tehát 76-ban volt az egyik, és a Száll a kakuk az 75-ös volt, tehát az valószínűsítem, hogy az, igen, és a 85-ös volt a másik, akkor az mi lehetett? Az Amadeus talán. Úgyhogy, és ezen kívül persze rengeteg érdekes, még a Larry Flint, a Provokátor, 96-ban, azt már moziban néztem. Igen, pont a Száll a kakukka fészkérét ről olvastam egy nagyon érdekes sztorit, hogy keresni kellett hozzá egy rendezőt, aki ezt meg tudja úgy csinálni, ahogy ezt elképzelték. A jogok azok, képzeld el, hogy a Kirk Douglasnél voltak, és azt a Michael Douglas megörökölte tőle, vagy megszerezte tőle, és ő házalt, hogy legyen egy olyan rendező, és ahhoz, hogy a Jack Nicholson ezt meg tudja csinálni, persze volt egy jó pár szereplő még, akit válogattak, hogy esetleg ki lehetne, de nem mindenki vállalta el, mert úgy nem bíztak benne a stúdiók, tehát házalni kellett a filmmel, és a Milos Forman azért volt jó választás, mert úgy jött ebből a kelet-európai millióból, hogy ő pontosan meg tudta adni azt, ami kell ahhoz a filmhez, hogy meglegyen az a kiszolgáltatottság, az a tehetetlenség, az a düh, ami a filmben van. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes, érdemes szerintem megnézni újra.
A Herr nem kapott semmit, ezek szerint nem, mert időben nem jön ki. Aha.
Nem tudom, hát ezt most csak így tippeltem szerintem.
Egy szuper
film. Hát ez szuper.
Színházban is nagyon szerettem Péter Tiborival, úgyhogy ez tök izgalmas volt. Na jó, akkor vissza tovább.
Ki van még a listában? Nagyon izgalmas nevek.
John Travolta.
Tényleg?
Igen.
Ó, de kár, ha ezt előbb tudom.
Az a... Mindig és örökre a ponyvaregény fog eszembe jutni róla, pedig nyilván ezer más is.
Hát figyelj, nekem azért eszembe jut két másik dolog is.
Volt. Na, melyik?
Hát a Saturday Night Fever.
Nyilván, persze.
Szombatesti láz, az a gyaloglás a filmben, amikor így megy a Bee Gees zenéjére.
Csak azt annyira nem szerettem.
És hogy nem, hát az óriási film volt, és természetesen a Grease, a pomádé, ami szintén.
Hát,
gyakorlatilag az egész lemezt kívülről tudtam egy időben, és azt nem is volt olyan szentem, aki azt nem, mindenki dúdolta.
Hát a zenéjét mérsékeltem, de hogy a film az egy kabaré, tehát...
Kabaré, de hát az persze egy ilyen kis hab.
Jó van.
Cseresznyével aztán... a tetején. Yoko Ono, japán képzőművész. Pont tegnap gondoltam rá, mert végighallgattam egy tök véletlenül egy munka közben egy Björk albumot, hogy lényegében Björk volt a legnagyobb tisztelője Yoko Onónak, csak a különbség kettőjük között az, hogy a Björknek sikerült átvinni azt, amit Yoko Onónak nem. Tehát az az üvöltés, amit Yoko Ono művel, az valahogy nem jön át. A Björk meg az is tud durva lenni, de az átjön.
Na, ezt még ízlelgetnem kell. Okay. Munka közben Björk albumot.
Be, figyelj, lement egy szám, és rányomtam az albumra, hogy ez melyik albumon van, és aztán utána úgy maradt az album, és végighallgattam az egészet.
Hát igen, mert én ha meghallgatok egy Björk albumot, utána egy hétig nem tudok dolgozni körülbelül. Tehát más hatással van. Tehát
utána én se akarok, én csak közbehallgattam.
Biztonságos környezetet kell teremteni.
kemény volt,
hogyha
igen.
Hogyha egy Björk, egyáltalán nem is mindegyiknek bírtam a végére jönni.
Na de mi van, hogyha végighallgatsz egy Yoko Ono albumot? Azt vagy legalább egy performance-t.
Azt még nem próbáltam.
Próbálj meg egy performance-t. Látod az arcát.
Az nagyon neki kell futni, és nagy elkötelezettség.
Nézd meg a Beatles tagoknak az arcát, amikor behozta a színpadra játszani. Hát, és nézték, és az van rajtuk, hogy ez WTF, ez most komoly, ez mi?
Igen, valahol értem.
Pedig budapesti Yoko Ono, úgyhogy természetesen a 90-es években mindenkinek volt egy Yoko Ono sztoria, hogy hol látta Budapesten Yoko Onót, úgyhogy itt élt, lakott, nem tudom most, hol él, lakik.
Magyar színésznőket se hagyjuk ki. Zolnay Zsuzsa 1932-ben született, már nincs velünk. 71-es Benkő Nóra viszont, akivel már többször beszéltünk is egyébként itt a műsorban. És akkor a sportolók, Pars Krisztián kalapácsvető 82-es,
Hopp. Arra emlékszel, az egy... Nem, hát a Krisztián azért az kemény sztori volt, nem?
Jobb, igen.
Úgyhogy az egy izgalmas. Gary Neville, igen.
A mai napig. Uh-huh. Sokat szakértő, ex-focista.
És a Dr. Dre?
Na, hol van Dr. Dre?
Ott van, 1965, a Dr. Dre a legnagyobbak egyike.
Ja, látom.
Hát igen. Figyelj, aki nem a Dr. Dre istálójából jött ki, az nem is mehet már sehova. Ezt mindenki tudja. Kérdezz csak meg, Dr. Dre meg a Snoop az megmondta, hogy milyen lesz az olimpia. Úgyhogy az izgalmas kis koncert, mini koncert volt. Na, hát sajnos nem őket. Dr. Dre-vel készültem, pedig lehetett volna rengeteg. Volta és Travolta egy napon született. Igen, yes! Végre valaki észrevette. Végre megírta a mérnök. Köszönöm szépen. Ez egy zseniális. És most akkor Yoko Onóra is szeretnénk valamit. De nem Dr. Dre jön, meg nem Yoko Ono, meg nem John Travolta, hanem ezt tök véletlenül ezt készítettem be a Dispatch. Most jelent meg nemrég egy kis lemez, amin együttműködnek több zenésszel, mert a megmaradt tagok, de hát ez az egyik legjobb számuk, a leg eklatánsabb hangzással.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Gyorsan mondjunk egy pár lapszemlét.
De jó, hogy mondtad, hogy voltál a Hobón, mert találtam egy cikket a hvg.hu Hobó koncertről, amit vagy a valakinek a, nem tudom, negyedikes gyereke írt, vagy egy nem kellőképpen feltanított AI, mert az ilyen sablonmondatokon kívül semmi nincsen benne, és a ötödik sablonmondaton véget ér a cikk.
Na.
Milyen népszerű, mikor ekkor lépett a színpadra, jó pár évet letagadhatna, a közönséget főleg az idősebb korosztály alkotta, a küzdőt és zsúfolásig megtelt, és ennyi a cikk. Kitett magáért, életművéhez méltó energikus koncertet tartott, de aztán rájöttem, hogy ez valószínűleg egy fotóalbum, akkor nem, mert sok kép van benne, de hogy a szöveg hozzá az a gyalázatosan nulla, csak nincs ideírva, hogy ez valami kép bizony lenne, vannak jó fotók, viszont akkor segíts ki, hogy akkor milyen volt.
Jó, hogy ott voltam. Kezdjük ezzel. Voltak rendkívül jó pillanatok, amikor az ember beleborzongott. Tényleg letagadhat sokat, tehát azt, hogy jól hozta a figurát.
Egy éve én a vadászaton voltam, ami akkor még csak 79 nézd, volt, nézd, ott is elképesztő, többet futott, mint valamelyik fiatal.
Figyelj,
és
hogyha az ember azt mondja, hogy 80 éves korában ezt meg tudja csinálni, akkor oké. Tehát ezt szoktam így nézni. Volt, tehát az, ami szerintem jól válogatták a daloknak a 60%-át, hát az a színdarab kabaré közepén az nem kellett volna, szerintem az nagyon kínos volt. Tehát, hogy
színdarab volt a közepén?
Hát ugye ilyen musical színdarab, amit írt, aha, és annak a zenéjéből jó ja, pár értem. Darab, és az annyira le, tehát a szépen felépített hangulatot, amikor az ember már nagyon klassz, tényleg teltház a Papp Lászlóban, nagyon jó volt a hangosítás, ami egy plusz pont, nagyon jó volt a díszlet, nagyon jó volt az egész, és felépítettek egy tök jó hangulatot, és utána azt így leverték ezzel, az nem tetszett. Aztán utána az is, hogy utána a vége fele nem olyan számok jöttek, amiket én gondoltam volna. Minden esetre egyszer csak hirtelen vége lett, és nem is jött vissza többet. Csak egyszer egy bohócorral, hogy ennyi volt. Uh-huh. Értem a poénokat, meg minden, de azért egy kicsit visszajönni jó lett volna, de mindegy. Szóval azt mondom, hogy végül is egy ilyen 1-10 skálán ilyen inkább a 7 fele, de 6 és 7 között. Aha, tehát egy jó koncert, jó élmény, és örülök, hogy a 80-ason ott voltam ennyi.
És tök jó lenne, hogyha még sokáig nyomná, és ez sok erőt
na milyen
kívánunk.
Mi hírek vannak?
Kicsit visszautalva a tegnapi beszélgetésünkre is Krekó Péterrel, illetve most is kérdezte a hallgató, hogy itt a béketárgyalásokkal kapcsolatosan mik a várakozások. Ott egy fél mondatként hangzott el, hogy hát azért összességében az EU többet tett bele támogatásként, mint Amerika. És erről szól a Portfólió reggeli cikke, ahol Szabó Dániel konkrétan az összegeket, tehát megszámolja és összesíti, hogy a támogatások részletei hogyan alakultak. A cím az egyébként most itt magáért beszél. Ha Ukrajna támogatása számítana, az EU dobhatná ki Trumpot a béketárgyalásokról.
Igen.
Úgyhogy ennek a részletei ebben a cikkben. Nálad valami gyorsan?
Hát most ugye az van, hogy előre mozdították azt a mexikói, hogy is mondjam, először csak fenyegetést, ugye, amit bejelentett a Claudia Sheinbaum, a mexikói elnök, hogy beperlik a Google-t, hogyha nem változtatja meg a Gulf of Mexico átnevezését Gulf of Amerikára a Google Maps-en, és hogy abszolút hivatalos kormányzati intézkedés jön, hogyha azt gondolja a Google, hogy a teljes víz tömeg, és nem csak az amerikai rész, az a Gulf of America néven ismert, úgyhogy ez most így megy tovább, ez az őrület. Itt most már behoztak mindenféle geológiai, meg minden bizonyítékot, hogy azért gondolkodjunk egy picit ezen az egészen, na mindegy. Ez az egyik érdekesség. A másik pedig, hogy hát a világ lényegében látlelete az a hír, ami tegnap ment végig a sajton. Nem tudom, hogy műsor közben ezt sikerült-e már elemezni, vagy olvasni, hogy palesztinoknak nézte ugye az izraeli turistákat az a floridai férfi, uh-huh, aki szitává lőtte az autójukat. Csodával határos módon mind a ketten túlélték, és hát ugye Mordecai Braffman volt az, hogy aki ezt tette, tehát Braffman, akit később elkaptak, és minden gondolkodás nélkül úgy döntött, hogy ő most ezt így elintézi saját maga a karabélyával. Tehát itt tartunk. Uh-huh. Jó, hát na mindegy.
Ezt nem tudod kivédeni, nek mindig is lesznek, akik...
Hát az a baj, olyan szélsőséges a helyzet sok szempontból, és azért mondtam, hogy látlelte a mai világnak, hogy ekkora butaságot is simán megcsinál valaki, úgyhogy ez borzasztó. Na jó, nézzük a híreket, mármint a tőzsdét.
Tőzsdét, most csak a Budapestet.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Mi történt Budapesten? Emelkedéssel zárt a BUX. Egyébként az európai részvények is emelkedtek, és a védelmi szektor volt az, ami jól teljesített.
Az érthető, az logikus, az a hírekből kikövetkeztethető, ha Európa kénytelen összefogni és többet tenni ebbe, ha már így alakultak a geopolitikai változások, akkor írjuk szépen körbe.
0,2 plusz volt a BUX-ban, a MOL 1,5%-os plusszal, a Magyar Telekom 1% fölötti plusszal, az OTP és a Richter viszont 0,5% körüli mínuszban fejezte be a kereskedést. 6,8, majdnem 7 milliárdos forgalom az OTP-ben, 1 milliárd körüli a Richterben, tehát 700-780 millió a MOL-ban, nagyjából így volt a sorrend. A MATÁV az lecsúszott valahova, mert az Opus és a 4IG megelőzte a blue chipek mögött, és azt lehet mondani, hogy lényegében egy ilyen kicsit iránykereső, de inkább pozitív nap. A európai tőzsdék közül érdemes kiemelni, ugye van ez a Magic Seven, vagy mi a nevük, a mágikus?
Magnificent
Seven, így van. És van egy európai Magnificent is, most néztem a Financial Times-nak az összesítését, egy európai Magnificent 47. A 600-as indexből, a Eurostox 600-as indexből kiszedték azt a 47 bankot, 47 bank van benne. És mind a 47 bankot megnézték, és elképesztő szuper növekedést mutattak ki. Lényegében, ha rögtön a Covid időpontjába beszálltál volna ebbe a Magnificent 47-be, akkor egy már csak az osztalék hozam 100% körüli. Úgyhogy szépen lassan, persze nem látványosan, mint a Magnificent 7 a tenger, túlon, de érdekes módon és erősen jönnek fölfel, hogy az fenntartható-e, az nagy kérdés, de elég jól szerepel a Magnificent 47, érdemes oda nézni rá, ha már európai részvényekről beszélünk.
Aztán majd, ha nem fog jól szerepelni, akkor elfelejtjük az egész egyébként.
Igen,
az amerikai, hogy is mondták, Mag 7 már így megy a Bloombergen a becézgetés, igen, de a Tesla már rég kiesett belőle egyébként, tehát már rég nem szerepel jól, de azért maradt az a Mag 7-ezés, de most semmilyen nincsen Amerikában, mert hogy Washington születésnapja miatt volt tegnap kereskedési szünnap, ezért nem szólunk egy büdös szót se a Wall Streetről.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van megjött Schmidt Andika, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Mi a helyzet? Minden oké.
Felső légúti.
Hát csak átjutunk ezen.
Ez mindenkinek, igen, ezek szerint.
De az még, ez még semmi. Ez... Ne kerüljünk mélyebbre.
Nem, persze.
Mondom, mert azért sokan odavágott az influenza.
Most hogy én többet egy vasat nem költök gyógyszerre. Semmi.
Nem
érdekel, inkább megfulladok. Nem vagyok hajlandó. Ráadásul én ugye nem nézek tévét.
A természetes lánycsóki gyógymódok, hogy néznek ki?
Az?
Hát az úgy néz ki.
Attól melyik a legütősebb cucc?
Én tudom.
Nagyon vigyorogsz, úgyhogy ez lehet.
A gyógyszerinfláció az a legütősebb, amikor bemész, és kiderül, hogy mennyit kell fizetni, az rögtön meggyógyít.
Amilyen kajánul vigyorog, ez nem lesz rádióbarát módszer.
Nem.
Nagyon sejtett, annyira tudtam.
Nem, de van benne gyömbér is, citrom.
Tüzes
és fokhagyma is, tüzes
azt
víz.
Azt gondoltam.
Méz, ezek így összekeverve, egy picit megmelegítve, nem felforralva, és ezt melegen.
És föl kell rakni hozzá egy jó lemezt.
Ja.
Paul Inka és Neil Seduxen lemezét is.
Na most kihúztad a dugót, megint én úgy érzem.
Köszönöm szépen, nem bírtam ki, bocsánat, megyünk tovább.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, aki most csatlakozott, meg annak is, aki már hallgat minket egy ideje. Ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
Igen, és az Oscar-díjak Miloš Formannál valóban, ahogy tippeltük a film dátumokból, a Szálakakukkért kapta a legjobb rendezőt, és aztán az Amadeuszért a másodikat, 76-ban és 85-ben. Golden Globe-díjat is kapott mind a kettőért, plusz a Larry Flint a provokátorért, és BAFTA-díja is van, és az azért érdekes, mert hogy arról beszélünk majd a műsorban, úgyhogy ez egy ilyen beharangozónak készült. Maradjatok velünk, mert kultmogul rovatunkban egy BAFTA körképet tartunk Gut Ádámmal, filmkritikussal, aki a filmtekercs.hu és a kritizátor.hu hasábjain ír, és ugye ez a Brit Film és Televíziós Művészeti Akadémia vasárnap esti londoni díjkiosztó gálájáról szól, ahol többek között a Brutalista, de egyébként a Konklávé osztozott a fődíjakon, úgyhogy egy kis programajánló.
Még egyszer, milyen díj ez?
A BAFTA? Magyarul így kell mondani.
Nem tudom. Mindig röhögnem kell, mintha pöffel lennél, tehát tényleg olyan.
Ja, és értem. Oké, köszönöm.
Dékartás is itt van, és írta az üzenetét, meg a stopperelmért időt, Zugló Hermin a Mezőig.
Láttam, egy 20... elég jó helyen ült, vagy állt.
És nem csak a 27 perc, 14 másodpercet küldte el, hanem ő... hát 6,5-7-nél jobb értékelést adott, mert ő is kim volt a Hobó 80 koncerten, és küldött tök jó fotókat, hogy... és azt írta, hogy zseniális volt.
Igen, igen, nagyon, tehát azt mondom, hogy és ez a zseniális része az, ami ezt a 6,5-7-et hozza neki, mert az a, tehát akkor légy szíves, akkor Dékartás, azt írd meg azt a közepét, hogy az...
Endre, nem kell bemenni a részletekbe, meg
vitatkozni. De ő írja meg, nem vitatkozom, hát ez szubjektív dolog.
Igen.
Nekem nem tetszett, neki lehet, hogy tetszett, ez tök jó. Erre kíváncsi vagyok.
Na, akkor most szövegelemzés vagy szövegértési tesztre alá vetjük magunkat. Ha jól értem én, hogy az az üzenet, amely így szól, hogy szerintetek is csak Amerika van, más földrész nincs, ha Washingtonnak születésnapja van, nincs bőrze se Japánban, se Németországban, se Nagy-Britanniában, nincs Nikkei, nincs Shanghai, nincs semmi. Ha jól értem, Amerika hiányában más tőzsdéknek az eredményéről való beszámolást hiányolja? Vagy...
Azt hiányolja, igen. Jó, okay. Fura, hogy pont a Magnificent 47-ről beszéltem körülbelül 2 percig, ami az európai bankszektor. De igen. Nem baj, pont tényleg nem mondtuk el a pontos tőzsdei mutatókat, amit egyébként nagyon sokszor megteszek.
De az ázsiaiakat, azt hol mondjuk, hol nem, tehát nincs benne rendszer, ez való igaz.
Igen,
de van,
igen.
Van rá igény, akkor behozhatjuk, persze. Azt csak, hát akkor, nem... hát csak akkor figyeljük őszintén szólva, ha van valami fontos történés, vagy kilógnak a sorból, vagy valami nagy izgalom.
Másrészt nem mindig van idő mindenre, és a fontossági sorrendben megyünk, fontossági sorrendben pedig volumen tekintetében, meg hatás tekintetében nyilván Amerika a legfontosabb, de mivel itt vagyunk közel, és a mi pénzünkről van szó, ezért a BUX az, amivel szoktunk kezdeni, utána jön Amerika, utána jön Európa, és így megyünk tovább. Most a idő függvényében nem fért bele minden, úgyhogy nem szabad ebből ilyen végletes következtetéseket levonni, mint ahogy semmi másból, semmi sem fekete-fehér, sokkal bonyolultabb sokszor, mint ahogy ezt valaki elképzeli.
És kaptunk egy 9 pluszos értékelést, a 7. a végén. Teli találat volt.
Az nagy, az király lejött. Volt, így van.
Szóval a csúcspont nálad is az volt.
Az király volt, igaz. Közösség és között. Nagyon jó volt a díszlet, nagyon szuperül nagyon. Megoldották, tehát az tényleg jó volt, igen.
Akkor ezzel lezárhatjuk, nézzük, mi újság Budapesten.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, akkor nézzük,
jó,
mi van.
Jó, ezt egy maradatot még ide kell
nem szabad, ezt nem szabad, ez túl korán van ehhez.
Megjött a válasz.
Gyerekek mennek az iskolába.
Igen, tehát az a rész Dékartásnak sem tetszett, ami neked nem, de kimentek és fogyasztásra használták.
És így nem rontott az élményt. Ezt én pont ugyanígy tettem.
A felszabadult időt.
Ezt pont ugyanígy tettem.
Okay.
Tehát ő egy nettó, én egy bruttó összesítést adtam pontszámmal. Teljesen jogos, köszönöm szépen a kiegészítéseket. Szálloda lesz a legendás budapesti csokigyár épületéből, úgyhogy írja a neves Blick. Mi van ebben? Itt csak egy érdekesség egyébként. Korábban a Budapest 8. kerületben a Stümer csokoládégyára üzemelt, azonban most a bezárás után szállodává alakítják az épületet, már zajlanak az építkezések, és nyáron nyithat meg a 4 csillagos szálláshely. Van egy érdekes összesítés az, hogy mi lehet benne, és ugye ez a Szentkirályi utcánál van. 94 szobát alakítanak majd át, és főleg 2 személyes szobák kapnak helyet, de vannak benne majd, vagy lesznek apartmanok, meg családi lakosztályok is.
Aztán a vezes.hu-n olvasuk a cikket arról, hogy már is autók ezrei tűntek el Budapest belvárosából. Ez az erzsébetvárosi szigorításnak az eredményét elemezgeti. Egyrészt a polgármesterre hivatkozva, másrészt egy 444-es cikk alapján. Jól megemelték ugye az éves parkolási díjakat a kerületben lakóknak is, ugye korábban is voltak forgalomcsillapító intézkedések. 27%-kal csökkent az első, és több mint 30%-kal a második autóra kiadott lakossági parkolási engedélyek száma. A tavalyi 9300-ról 7500 alá esett. Tehát eltűnt 2000 ott parkoló autó a kerületből, nem semmi. Érdekes.
Mert az jó is.
Abszolút, igen.
És még egy hír ebbe a rovatba, aztán utána zenélnünk kell, mert nagyon fontos infónk következnek utána.
Egy mondatot kérek majd még.
Oké. Szóval, hogy egy hír, amit régóta üdvözlendőnek tartok, hogy kampány indult a szabályszegő kutyatartók ellen. A 6. kerületben a büntetés akár 100 000 forintos nagyságrendű is lehet, ha valaki nem szedi fel a kutyája után az ürülékét, nincs nála gyűjtőzacskó, a kutyának nincs csipje, vagy nincs rajta a póráz, ezt közölte az önkormányzat. Úgyhogy ugyanis 5 év alatt 3-szorosára emelte az önkormányzat a köztisztaságra fordítandó költségkeretet, és lényegében a Terézvárosban az egyik legnagyobb közterületi probléma, hogy a gazdák nem szedik fel kutyájuk után az ürüléket. Tehát ez egyszerűen döbbenet. Tehát, hogy ezt nem lehet, nem csak ott, nagyon sok mindenhol máshol. Volt ebben egy tök pozitív változás egy 10-15 éve, és aztán visszacsúsztunk megint ugyanoda. Tehát, hogy ezt a fajta morált, ezt tartsuk már be, tényleg. Nekem az a legbosszantóbb, amikor én oda megyek, hogy felszedjem a kutyám után az ürülékét, és belelépek egy másikba. Tehát ez egy döbbenet. Tehát az, hogy mondjuk nálunk Velencén van egy olyan szakasz, amit szoktam nézni, ahova szaratni járatják a kutyájukat az emberek konkrétan.
Finoman szólva, igen.
Ott az a 300 méteres szakaszon a múltkor 36 darab ürüléket számoltam meg. Tehát nem értem.
De azért nem minden nap számolgatod. Azért.
Hát most nem minden nap számolgatom, de akkor most elkezdtem számolni valamelyik jó, nap, és mondom, ez döbbenet. Jó, szóval tényleg...
Nagyon konkrétan tudtam mondani.
Istenem, na mindegy.
Amit tegnap ígértünk, hogyha megvan a pontosabb lista arról, hogy hol lesznek a nagy lezárások a delegáció vonulás miatt, annyit tudtunk, hogy holnap után, tehát nem, ma, bocsánat, most már ma van a holnap tegnapja. Ma érkezik az izraeli... Igen. Elnök, nem miniszterelnök, elnök, és 8:30-9:30 a reptéri lezárás. Holnap ugyanez, csak holnap, ha jól értelmezzük, akkor távozik, de amúgy ez mindegy. Tehát a mai napon a belvárosban van sok lezárás, tehát delegációra érdemes készülni, tehát a legegyszerűbb nagy évben elkerülni a belvárost, elég sok minden, de részletesen is közzétették, ha valakinek mindenképpen mennie kell, akkor érdemes ezt követni, mert hosszabb időre is lezárhatnak nagyobb területeket is. És holnap reggel még van a belvárosban egy lezárás, még valami kört reggel tesz a zsinagóga környékén, és utána szokásos kerülő útvonalon a reptér, ismét zárva lesz a reptér környéke is, tehát ha valaki holnap 8 és 10 között indul, akkor jóval korábban menjen ki, mert ott is 30-40 perc, vagy a delegáció vonulásaig, ami persze bármennyi lehet lesznek a lezárások. Tehát a belvárost azt ma érinti elsősorban, meg holnap reggel, és a reptér környékét, illetve a reptérre vezető szokásos M3-as, M0-as, M4-es utat is a holnapi, a mai reggel és a holnapi csúcsban.
És február 22-én, tehát a szombat, ugye? Ha jól emlékszem, lehet, hogy vasárnap vagy szombat? Szombat szerintem, február 22. Igen, akkor tüntetnek a bírák, illetve ugye a Mabie országos választmánya demonstrációra hívja a bírákat, bírósági dolgozókat és mindenkit, aki a társadalom számára fontosnak tartja a bírói függetlenség értékének megőrzését. Ez tehát február 22. 13 óra Kossuth tér, ott kezdődik az igazságügyi palota előtt, onnan vonulnak majd át az igazságügyi minisztérium épülete elé. Szerintem egy elég nagy tüntetés lesz nagy tömeggel.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli.
Na, de miből lesz nekünk kacsalábon forgó palotánk, hanem a forintból, kérem szépen, izgalmas erőt mutat a forint, viszont sajnos már egy kis gyengülést is lehetett észrevenni benne, mind a dollárral, mind pedig az euróval szemben, aztán utána meg korrigált, mert hogy a miniszterelnök úr azt mondta, hogy a béketárgyalások eredményeképpen a forint árfolyama az euróval szemben benézhet a 400 forint alá is. Kérem szépen, még hát tolják a forintot különböző nyilatkozatokkal is. Kérdés, hogy Kolba Miklós, az ING Bank senior treasury üzletkötője, mit gondol mindenről? Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Szóval a béke már benne van az árban, és emiatt erősödött a forint, meg az egész régió, vagy pedig ez még egy várakozás, és még bőven van benne muníció, bőven van benne kakaó, ahogy érkeznek mondjuk a előrelépésről szóló hírek például a béketárgyalásokról.
Azt gondolom, hogy a béketárgyalásokkal kapcsolatos minden pozitív hír az valamennyit dobhat a forint, illetve akár a fejlődő piacok bármelyik árfolyamán. Tehát igen, hát én kakaócskának hívnám inkább, tehát azért ez nem egy ilyen jó sűrű fincsi kakaó, egy picit azért híg, hogy ebből a képzavarral éljek, de mindenképpen lökhet a forinton. Ugye a felvezetőben említettétek, ugye volt egy kis korrekció, hogy ez pénteken gyengültünk 403 fölé egy kicsit, de ez a szokásos hétvégi pozíció rendezgetés, amikor ugye egy folyamatos erősödés után azért valamennyi pozíciót még zárogatnak, ugye mert ki tudja, hogy mi történik a hétvégén címszóval. Aztán persze jött a bejelentés, hogy 400 alá is mehet a forint. Ennek egyébként megvan az esélye, azt gondolom, tehát jelen pillanatban összességében egy elég pozitív, vagy viszonylag pozitív hangulat van a piacokon. Bármilyen furcsa hangzik a magas inflációs adat, ami nekünk, amikor bemegyünk a boltba, bár nem ettől drága minden, vagy nem annyira, hanem sokkal inkább drágább minden, de a magas inflációs adat az mindenképpen pozitívum a forint tekintetében, ugye abból a szempontból, hogy a piac gyakorlatilag majdnem, hogy teljesen kiárazta most már a kamatvágás lehetőségét, amennyiben az infláció nem tud a megfelelő sávba visszamenni, már pedig úgy néz ki, hogy idén nem. Ugye lehet, hogy megint jönnek az ársapkák, tudjuk jól, hogy ez inkább infláció gerjesztő hatása lehet, mint megoldás. Úgyhogy ez az egyik dolog, ami azért egy picit tehát ugye ez pozitívum a béketárgyalások, viszont az viszont egy picit a vitorlából kiterelheti a szelet, hogy azért Amerikában is magasabb inflációs adat jött, a lengyeleknél is magasabb inflációs adat jött, tehát az infláció az újra kezd felbukkangatni, kezd előjönni megint, ami ugye Amerikában is azt jelentheti, hogy kevesebb kamatvágás lesz, akár a régióban is, és ugye akkor a forintnak az az előnye, hogy mi kvázi nem tudunk kamatot vágni, tehát a forint marad ebből a szempontból egy erőpozícióban, ugye itt ez az olló, ez csökkenhet, hiszen hogyha máshol nem vágnak kamatot, akkor nekünk nem lesz kamatelőnyünk, úgyhogy itt azért ez egy picit finomíthatja majd a helyzetet. De én azt gondolom, hogy a jelen lendületben, amennyiben valami hihetetlen rossz hír nem jön, akkor ugyan egy picit lassabban, mint ahogy ide jöttünk, de azért a 400 benne lehet. Tartósan én nem gondolnám a 400 alatt maradást, tehát ahhoz kellene majd azért valami egyéb olyan
kellene dolog. Villantani, majd én mondom neked, kellene egyet villantani. Jó. A repülő rajtra.
Igen, hát kellene valamit villantani, de hát ugye itt nem csak nekünk kellene valamit villantani, hanem ugye azoknak az európai országoknak, tudjuk kiről van szó, akiknek mi ugye exportpiaca vagyunk, ahova mi termelnénk, ahova mi vinnénk azt, amit ők megvennének, de ők most nem veszik meg, mert őnáluk is ugye eléggé hát pocsék a helyzet.
Aha. Ez azt jelenti, hogy akik ugye most a héten érkezik a második hullám a nagy állampapíros kamatfizetési és kamatfordulós időszakban, a legtöbb pénz most áll a házhoz, illetve most már lejárat is van, illetve most van a nagy kamat csökkenés időpontja, ez egy ajándék végül is a befektetőknek, hogy akár devizában is érdemes gondolkodni, mert viszonylag jó áron lehet átváltani a forintot. Úgy is kérdezhetném, hogy akkor ezek most ilyen rövidtávú hatások alapvetően, középtávon szerinted és visszatérhet a gyengülés, mert azért nagyjából ez a piaci konszenzus.
Azt gondolom, hogy igen, tehát a kicsit hosszabb távon, tehát ilyen 3-6 hónapon belül azért inkább 410 fölött gondolnám az euróforintot, bár nyilvánvaló az, hogy most milyen hamar lesz béke, milyen feltételekkel ez hogy foghatni, tehát azért itt most nagyon sok olyan tényező van, amit még nem látunk előre, vagy aminek a részleteinek a kibontása az mindenképpen fontos lesz ahhoz, hogy lássuk, vagy pontosabban tudjuk prognosztizálni a forint árfolyamát. De alapvetően én azt gondolom, hogy a itt ugye azok a forró pénzek, akik igazából ugye mozgatják az árfolyamot, azok inkább a kamat különbséget veszik prioritásnak, tehát még mindig ez a fő cél, hogy hol tudnak egy picivel többet keresni, és hogyha, ahogy korábban említettem, hogyha ez a kamat felárunk, vagy ez a kamat előnyünk, ez nem tud kibontakozni jobban, vagy nem tud nőni, akkor előbb-utóbb azért vissza fogunk esni abba a letargiába, hogy azt fogják mondani, hogy jó, akkor itt ott a forintnak az alja, akkor most megint vegyünk valamennyit. Visszatérve az állampapír és a devizában, én azt gondolom, hogy ha a lakosságnak egy része a devizát vásárol, az nem fogja megrengetni a piacot. Az nem lesz egy olyan piac befolyásolott tényező, amitől gyengülnénk. Attól függ, hogy ki milyen időszakra veszi. Én jelen pillanatban azt gondolom, hogy egy éven belül azért a kamatkülönbség még mindig annyi, hogy nem biztos, hogy ez megéri, bár ezen a szinten, tehát itt a 400 körül azért már egy kicsit jobban hangzik. Ugye körülbelül olyan 12 forint körül van most jelen pillanatban az egyéves ugye carry, ami piac barátnőnk. Ugye ennyit romlik az euró pozíció egy év alatt. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő most 400 körül venne eurót, mert egyébként az előrejelzések 420-425 körül is várják akár évvégére a forintot, akkor ez lehet egyébként egy jó befektetés, de nyilvánvalóan én ugye ilyen tanácsokat nem adhatok, ez csak egy matematikai példának volt a bemutatása.
Okay. Értettük, köszönjük szépen.
Okay. Jó, hogy benéztünk egy picit a forint erősödés mögé, hogy ez miért van és hogy van. Köszi szépen a gyors talpalót, további jó munkát neked.
Köszönöm szépen, szervusztok, szép napot mindenkinek.
Kolba Miklóssal beszélgettünk, illetve ő elemezte azt, hogy mi történik a forinttal, és hogy mire lehet számítani. Ő az ING Bank Senior Treasury üzletkötője. Most megyünk tovább, megnézzünk egy kis ízelítőt a napköziből, aztán pedig pulzus rovatunkban arról fogunk beszélgetni, hogy egy hatalmas előrelépés történt a rákgyógyításban.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
És ahogy beharangoztuk korábban, arról fogunk beszélgetni, hogy egy óriási előrelépés történt a rákgyógyításban. Már ez egyik válfajában a pajzsmirigy daganatoknál fejlesztették ki az új invazív eljárást, ami a régióban elsőként Magyarországon érhető el, a vágás nélküli technológia. Az állami ellátásban is elérhető, erről fogunk beszélgetni a Semmelweis Egyetem intervenciós radiológiai tanszék klinikai főorvosával, tanszékvezető helyettessel, dr. Deák Pál Ákossal. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
De lehet, hogy rosszul mondtuk, mert pont, hogy nem invazív, ugye? Igen. Tehát, hogy a legkisebb beavatkozást igénylő, ugye? Pont ez lenne a lényeg.
Igen, hát invazívnak invazív valóban, de minimál invazív beavatkozásról van szó, ami azt jelenti, hogy valóban csak egy tűszúrásnyi járaton dolgozunk, tehát egy tűszúrásnyi helyen kell megbontanunk a bőrnek az integritását.
Uh-huh. Miért nőtt nagy mértékben a pajzsmirigy rákos esetek száma? Induljunk el onnan, tehát és azért is örömteli, hogyha pont ebben van komoly előlépés itt a magyar orvosok jóvoltából, vagy kutatók jóvoltából.
Igen, hát a miértre nagyon nehéz választani, legalábbis a miértnek az egyik felére. Az, hogy pontosan miért alakultak ki ezek a daganatok nagyobb számban, mint korábban, minden esetre egyértelműen egy növekvő tendenciát láthatunk abban, hogy évi 5-700 beteg kerül felfedezésre, felismerésre. Az biztos, hogy a válasznak a másik fele az az, hogy a diagnosztikai eszközeink lényegesen jobbak, hatalmas fejlődésen mentek át, még az elmúlt 10 évben is. Tehát sokkal jobban, részletesebben lehet vizsgálni a szerveket, sokkal apróbb elváltozásokat meglátunk időben. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 5 mm, 4-5, 3-4-5 mm-es kis mikrokarcinómákat is fel tudunk fedezni a pajzsmirigyben, míg a régebbi gépek ezt a felbontó képességet nem érték el.
Uh-huh. Mi a nagy különbség, mi a nagy újdonság ebben az új módszerben? Ezt tudja foglalni egy ugyan nem annyira orvosi nyelven, hogy itt nagyjából laikusok is értsék?
Igen, a pajzsmirigynek ez a leggyakoribb betegsége, sőt az egész endokrin szervezetnek, tehát a belső elválasztású mirigyeink között is talán ez a leggyakoribb daganat, és ezek az apró kis mikrokarcinómák bizony meg tudják keseríteni az ember életét. Már csak azért is, mert miután megtalálták, kétféle lehetőség állt eddig rendelkezésre. Vagy a pajzsmirigyet, vagy egy egyik lebenyét eltávolították. Ez nyilvánvalóan azt hozta magával, amellett, hogy egy meglehetős műtéti rizikó van, ilyenkor ezeknél a nyitott műtéteknél. Magában hordozta azt is, hogy hormonpótlásra lehetett szükség egy életen keresztül, tehát gyakorlatilag egy olyan szervet, aminek a 99%-a egészséges, el kellett távolítani, amiatt a beteg 1% miatt. Ez a mostani kutatás azt teszi lehetővé, hogy ezt az 1%-ot gyógyítsuk meg a pajzsmirigyből, tehát azt a kis mikrokarcinómát gyakorlatilag megszüntessük, és megmentsünk egy szervet, ami ezután ugyanúgy képes hormon termelni, mint annak előtte.
Igen, ez egyébként nagyon előremutatónak hangzik, és amit említett, hogy ez más mirigyeknél is így hasonló, hogy ez a leggyakoribb, ott is alkalmazható ez?
Természetesen, sőt nem csak a mirigyekben, hanem egyéb belső szervekben is már Magyarországon, itt a Semmelweis Egyetemen nagyon nagy múltra tekintünk vissza, mert akár a májdaganatok, akár a vesedaganatok gyógyításában, de csont- és tüdődaganatok gyógyításában is használhatóak ezek a bizonyos termoablációs technikák, tehát a hővel történő daganatroncsolások.
Hol tart a gyakorlati alkalmazása, illetve nem, akkor még előtte azt, hogy ahogy így elmondta, nyilván egyszerűnek tűnik, fölmerül a kérdés, hogy mi az, amit ebbe itt önök tettek bele, hogy miért nem találták fel úgymond ezt mások, vagy hogy miért pont itt Magyarországon sikerült ezt így, ilyen szintre fejleszteni. Egyrészt ez érdekelne, másrészt meg nyilván az, hogy ez mikor mehet át az általánosságban is az orvoslásban, tehát mikor számíthatnak arra esetleg betegek, hogy automatikusan ezt a kezelést ők is megkaphatják, hogyha rászorulnak.
Igen, hát itt elég sok kérdés merült fel egyszerre, de igyekszem őket sorban megválaszolni. A 2000-es évektől kezdve tulajdonképpen folytak már kutatások a pajzsmirigy különböző daganatainak, jó és rossz indulatú daganatainak a kezelése, de döntően Távol-Keleten, tehát Japánban, Dél-Koreában, ők mindig meglehetősen vezető szerepel bíztak ebben a tekintetben. Az, hogy miért, azt is szívesen elmesélem. Viszont az Európában, Olaszországon kívül, akik mindig meglehetősen elő vannak ezekben az innovatív technológiákban, nem volt nagyon adat arra, hogy ez hogy használható ebben a szervben. Maga az eszköz is, amivel dolgozunk, egy hosszas kutatás eredménye, illetve ipari fejlesztéseknek a sorát tartalmazza, hiszen annak ellenére, hogy májban és vesében tudtuk használni ezeket az eszközöket, pajzsmirigyben sokkal kevésbé, hiszen nem volt olyan kézreálló, olyan vékony eszköz, olyan jól látható eszköz ultrahang sugár alatt, amivel ezeket az apró elváltozásokat be tudtuk célozni. Tehát nagyon-nagyon kevés irodalom gyűlt össze a világon, és ezért kiemelkedő ez a magyar kutatás, hiszen minden, ami adat, az nagyon fontos ahhoz, hogy egy technológiát meg tudjunk honosítani a mindennapi betegellátásban. Ez a technológia, ez elérhető Magyarországon is. Hogy miért Magyarország ebben az egy vezető? Azért, mert ugye a jóindulatú daganatoknak a kezelését is, tehát a jóindulatú pajzsmirigy daganatoknak, a strómagöböknek a kezelését is 2014-ben itt a Semmelweis Egyetemen kezdtük el, elsőnek az egész közép-kelet-európai régióban. És 2014 óta összegyűlt annyi tudás, annyi gyakorlat nálunk, hogy ezeket a bonyolultabb és sokkal nagyobb felelősséggel végezendő beavatkozásokat is el tudjuk végezni. Szintén a közép-kelet-európai régióban először. És mint ilyen központ, a mi adataink mindenképpen úttörő jelentőségű.
Aha, oké, világos. Akkor ez merül még föl. Nyilván gyógyszereknél ez egy nagyon hosszú folyamat, hogyha mondjuk bármilyen terápiára új hatóanyagok jönnek be, és új gyógyszereket kell tesztelni, erre az engedélyeket megszerezni. Egy ilyen jellegű beavatkozásnál is ez engedélyköteles, hogy ez alkalmazható széles körben, illetve akkor visszakanyodva oda, amit ugye kérdeztem, hogy mikor jutunk el odáig, hogy ez automatizmus lehet, meg mondjuk elterjedhet, és mondjuk nem csak a legjobb klinikákon, mondjuk csak a Semmelweis klinikán lesz lehetőség erre.
óriási előnye ennek a beavatkozásnak az, hogy ez már egy meglévő technológiára épül rá, tehát a termoablációs kezelésre. Az európai és az amerikai guideline-okba, tehát azok a bizonyos vezérfonalak, ami alapján mondjuk egy endokrinológus gyógyít, vagy onkotímek dolgoznak, mondjuk, hogyha rosszindulatú pajzsmirigy daganatról van szó. Ezekben az ajánlásokban ez a minimál invazív kezelés, ez szerepel. Tehát erről tudniuk kell az endokrinológusoknak is, a sebészeknek is, az onkológusoknak is, hogy ilyen páciens kerül a látóterükbe, akkor bizony köteles az endokrinológus, a sebész, az onkológus felvilágosítani a beteget arról, hogy léteznek minimál invazív beavatkozások, létezik egy olyan alternatíva, amivel a nyitott műtét elkerülhető. Eddig döntően akkor gondoltak a minimál invazív technikákra, hogyha a páciens valamiért nem volt alkalmas a nyitott műtétre, tehát esetleg olyan sok kísérő betegsége volt, vagy nagyon idős volt, vagy bármi olyan körülmény áll fönn, ami miatt nem altatható. Ebben az esetben valóban eddig is gondoltak a minimál invazív technikákra, de gondolni kell arra is, hogyha valaki nem szeretné, hogy felvágják a nyakát, nem szeretné azt, hogyha pajzsmirigy nélkül kellene élnie. Nekik jelent ez megoldást.
Uh-huh. Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük az információt, és gratulálunk az eddigi munkájukhoz, és további sok sikert.
Sok sikert, jó
a fejlesztésekhez, kutatásokhoz.
Nagyon szépen köszönjük. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Dr. Deák Pál Ákossal, a Semmelweis Egyetem intervenciós radiológiai tanszék klinikai főorvosával, tanszékvezető helyettessel beszélgettünk.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.
A javíthatóságról fogunk beszélni, hiszen az Európai Unióban évente 35 millió tonna hulladék keletkezik a javítható árucikkek kidobásából adódóan, és ez ugye nyilvánvalóan óriási környezeti terheléssel jár, tehát önmagában ez a szám is már indukálja azt, vagy emiatt is mondhatni, hogy tenni kéne ezzel ellen valamit. Tehát, hogy nem eldobni ezeket a dolgokat, hanem javítani, javíthatóvá tenni. Itt van velünk a vonalban Horváth Fanni, a DLA Piper Hungary Szellemi Alkotások és Technológia csoportjának ügyvédje. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Ez nagyon nagy összeg, mármint, hogy nagyon nagy szám, hogy 35 millió tonna hulladék javítható árucikkekből, tehát ez megdöbbentő.
Így van. Ezért is szerintem nagyon fontos és nagyon előremutató ez az új szabályozás tervezet. Igazából azt kell erről tudni, hogy ez egy irányelv, tehát a részletszabályokat még nem ismerjük, azt 2026. július 31-ig kell a tagállamoknak átültetnie, de ugye már az ilyen irányelvben benne vannak azok a fő kötelezettségek és csapásvonalak, amik izgalmasak és érdemes róla beszélni, és amit ebből kiemelnék, ez a javítási kötelezettség, amit már említettél is. Itt két csoportra szükséges osztani a termékeket, hiszen az Európai Uniónak van egy eco-design keretrendelete is, ezt a szabályozás dömpinget, ami ezt a fenntarthatósági célt gyakorlatilag elindította, ez határozta meg. Ez azt jelenti, hogy környezettudatos tervezési követelmények, és vannak ilyen termékek, meg van határozva ez a lista, például ide esnek most a mosógépek, a hűtőkészülékek, a porszívók, vagy a mobiltelefonok, szóval ez gyakorlatilag mindannyiunkat érint, mint fogyasztókat, és ezekkel kapcsolatban lesz a gyártóknak javítási kötelezettsége. Erről a javítási kötelezettségről tájékoztatni is kell majd a fogyasztókat, azt, hogy milyennek a módja, azt, hogy személyesen vagy alvállalkozók útján csinálják, és indikatív árlistát is kötelesek lesznek majd közzétenni, És amit még ezzel kapcsolatban megjegyeznék, az az, hogy a tartalék alkatrészekről is szólniunk kell a gyártóknak, hogy ezt a javítást ugye ne akadályozzák, és úgyse akadályozhatják a javítást, hogy esetleg olyan hardvereket vagy szoftvertechnikákat alkalmaznának, ami meghiúsítaná azt, hogy ezek a termékek javíthatók legyenek.
Igen, itt mindig az a kérdés, amit föl is tett az egyik kedves hallgató, hogy ez tényleg egy nagyon jó cél, de kérdés, hogy mennyivel lesz olcsóbb ez az egész, mint újat venni. Ez az, amivel tudnak operálni azok, akik esetleg azt mondják, hogy hát ez nagyon, ez nekünk nagyon macerás, mert javítani, alkatrészt biztosítani, stb. Stb. Inkább itt van ez tök új, nem kell hozzányúlni. Valahogy így indult ez a folyamat egyébként pont, akár mosógépekkel, akár telefonokkal, és most ott tartunk, hogy tényleg az van, hogy nem lehet belőle kiszedni az aksit, mert bele van forrasztva minden. És
hát
akkor...
én elgondolkodtam, hogy elromlik a mosógépem, de eddig kijön a szaki, azt mondja, hogy hát ezt sokba kerülne megjavítani, 50 ezer forint, 60 ezer forint, inkább vegyél egy újat. Majd ha ez életbe lép, akkor ez máshogy lesz. Akkor azt mondja, hogy lecsökkenti az alkatrészárakat, és akkor már érdemesebb lesz megjavítani, vagy mi lesz a változás, ami mondjuk életszerű és hihető is e tekintetben.
Hát sőt, nem is csak az, hogy szükséges elhívnod egy szakit, hanem ott lesz, akitől megvetted a gyártó, vagy hogyha a gyártó nem elérhető, mondjuk az adott tagállamban, tehát Magyarországon, akkor az importőr vagy a forgalmazó fog ezért felelni. Tehát elsősorban itt kezdődik a változás, hogy hozzájuk lehet majd fordulni ezzel az igénnyel. És az irányelv azt is mondja, hogy ennek a javításnak azért egy ésszerű áron kell történnie. Tehát, hogy nyilván az nagyon érdekes lesz, hogy gyakorlatban ez hogy fog kibontakozni, de hogy a megfelelésnek az is része lesz, hogy ez nem lehet egy olyan túlárazott vagy lehetetlen dolog, ami ezt a célt megakadályozná.
Aha, tehát azt mondja egyébként, hogy ingyenesen vagy ésszerű áron kell ezt megjavítani?
Igen. Igen, csak mondjuk akkor nem, hogy kihívom a szakit, kijön egy nap múlva, hanem elviszik, beviszem, és akkor mondjuk nincs mosógépet két hónapig akár, vagy ki tudja meddig, ugye így merül fel.
Rögtön jönnek elő.
Nem szétrókodni akarom, csak tényleg most próbálok egy...
A rossz beidegződéseket.
Hát nem egy gyakorlati példát, hogy föl lesznek készülve, hogy akkor tömegesen mennek vissza. Jó, legyen így, tehát én tökre örülök, tök pozitív ez az egész.
Nem, egyébként Fannit kérdezzük meg, hogy vajon erre hogy készülnek a forgalmazók, a gyártók, a kereskedők?
Hát nyilván ott kezdődik erre az igazi felkészülés, amit már talán említettük is, hogy most ezeknek a termékeknek a nagy része gyakorlatilag szándékosan nem javítható.
Aha,
tehát, hogy a nulladik lépés az az, és ezért is hoztam be ezt az EcoDesign keretrendeletet, mert hogy ez már a tervezőasztalnál fog kezdődni, ez a felkészülés, hogy ugye egyrésztről fel kell hozni a termékeket olyan állapotba, hogy ezek, mint ahogy régen volt, hogy ki lehetett venni a telefonból az akkumulátort, a kijelzőjét a telefonnak ugye külön ki lehetett cseréltetni, ugye most már ez se lehet, mert gyakorlatilag egy alkatrész az egész előlap, és tehát ugye a tervezés először, és akkor utána nyilván majd szükséges lesz a gyártóknak egyrészt az alkatrészeket biztosítani, erre kapacitást, és a javítást, és nyilván az majd egy üzleti döntés lesz, hogy ezt szeretnék megtartani maguknak, vagy keresni fognak alvállalkozókat, de valószínű ezzel egy olyan piaci rés is keretkezik, hogy nagyon sok ilyen vállalkozás fogja felütni a fejét.
Aha. Hát ez talán jó hír, igen. Pont amit írt a kedves hallgató is, ez a tipikus példa a mosógépről, hogy a csapágy megy leggyakrabban tönkre, azt viszont kizárólag a dobbal együtt lehet cserélni, ami annyiba kerül, mint az egész mosógép. Ez szerintem sok mindenki találkozott.
Tehát ez is megváltozhat most a rendelet hatására, hogy akkor máshogy
készülnek? Tehát gyakorlatilag igen, az egész intézkedés csomag hatására.
Aha.
Mert hogy az a cél, hogy van ez az úgynevezett Green Deal, ahonnan indult ez a... Ez az EU-s rendelkezés csomag, és ennek ez a célja, hogy az egész körforgást megváltoztassa, tehát hogy a terméknek az életútját megnövelje a bölcsőtől a koporsójáig.
Izgalmas, és reméljük, hogy jól működik, igen, mert nagyon fontos dolgot kapargat az Európai Unió ezzel a rendelettervezettel, mint mással is egyébként. és valakinek fel kell venni a szabályozó szerepet, tehát én azért ebből szempontból mindig védem az EU-t, akár ebben az ügyben, akár más területen, digitalizációs területen is, mert anélkül gyakorlatilag vagy nyugat van. Úgyhogy hát várjuk azt, hogy mi lesz az ingyenes, meg a kedvező, vagy az észszerű ár, meg hogy hogy reagál erre a piac. Tehát, hogy tényleg felütik-e a fejüket ezek a vállalkozások, és beindul-e egy ilyen javító üzemmód.
Oké, fogunk még erről beszélgetni, úgyhogy ahogy közelednek meg a részletszabályok kiderülnek, folytassuk mindenképpen, egy nagyon izgalmas, sok hozzászólás is érkezett. Köszönjük a segítséget most is.
Nagyon szépen köszönöm.
Szervusz, szép napot.
Horváth Fannival beszélgettünk, illetve ő mondta el, hogy mi van az Európai Unió szabályozása mögött a nem eldobni, javítani irányelvvel, lényegében így lehet megfogalmazni. Horváth Fanni egyébként a DLA Piper Hungary szellemi alkotások és technológia csoportjának ügyvédje.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.
Schmidt Andi annyira a legfrissebb híreket keresi, mindjárt kutatja, jön, hogy érkezik. Még ide sem ért. Tehát szerintem most is nagyon dolgozik valamin.
Aztán de pedig Gyurcsi Attila jön ide be, aki az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgató, az Akkord sztoriról fogunk beszélni, születésnap van. Tehát nagyjából 10 éves az Akkord, úgyhogy arról fogunk beszélgetni, honnan indultak és mit értek el. Egyébként a beszélgetés alapjául a januári Forbes-ban megjelent alapkezelői körgép szolgálhat, amit nem más írt, mint Ács Gábor tollából.
Köszönöm szépen.
Úgyhogy ezt előre kell venni, abszolút. Ács Gábor nagyon jó kérdésekkel fog tudni szolgálni, segítsetek neki, 0636 980 980, infokukacmillasreggeli.hu, illetve a Messenger, és megjött Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, nyilván
bebandukolt,
benne van nyilvánvalóan az, hogy tud megfordulni egy repülő, tehát azért. És egyébként nagyon nagy sikersztori abból a szempontból, hogy most azt hallottam legutóbb, hogy van egy életveszélyes sérült is, de előtte az előző híradásokból 17 sérült embert mondtak, aki közül könnyebb sérüléseket szenvedtek csak, tehát azért ez egy óriási mázdi, hogy ezt így megúzták.
Hát igen, de ezt most pont nem tettem be a hírekbe.
Ja, bocsánat, akkor már sokkal fontosabb dolgok is történtek. Hát,
más, mert én mindig amondó vagyok, hogy ugye itt vagyunk egy 3 órás műsorral, amit és általában az emberek, reméljük, hogy végig hallgatnak.
Akkor jöjj!
És akkor...
Jöjj a hírekkel!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.